Kedves hallgatóink, a Zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az Ószövetségi Zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátorai a újhelyi református lelkipásztorral, Jászter Beáta beszélget a 150 Zsoltár lelki értékeiről.
Nagyon nagy kincs van az emberiség kezében. Van 150 zsoltárunk, amit imádkozhatunk, amiről elmélkedhetünk, és amely minden keresztény felekezetnek, legyen az katolikus, vagy legyen az református, ott van a tudatában, ott van a liturgiában, ott van az ima alkalmakban, tehát csak használni kell. Mégsem ismerjük mindet, és hiába imádkozzuk, mégsem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Jó úton járok-e, ha azt mondom, hogy a Zsoltárban az egész élet benne van. A maga ünnepélyességével, színességével, forgatagával, fájdalmával, örömével, bánatával, viaskodásával, gyűlölködésével.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy amikor a Zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. Zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek. Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. Zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. Zsoltárt. Vagy a 23. Zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. Zsoltár, a hatalmas újongó Zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a Zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformálóbb, és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának. Mert, ahogyan Beáta is mondta, valóban így van ez, hogy az elejétől kezdve a végéig benne van az élet. Újongunk dolgoknak, úgy félünk a haláltól, mondjuk a 88. Zsoltárnál, és hogy igazából azt is megmutatja, hogy milyen indulat van egy emberben. Hogy nem csak mindig én vagyok az, akit bántanak, nem mindig én vagyok az, akit üldöznek, hanem hogy erre az üldözésre hogyan válaszolok. Hát azért, amikor az átok zsoltárokat olvassuk, akkor hát az embernek úgy egy kicsit a torkán akad a szó meg a lélegzet, amikor azt mondja, tört ki a fogaikat, meg tapadjon az ínye a nyelvéhez, ha megfeledkezik erről arról, tehát azért vannak átkok is, amikről mi keresztények, akik már most Krisztus halála, feltámadása után vagyunk, mi már úgy gondolkodunk, hogy mi nem átkozni akarjuk a másikat, tehát aki átkozza a másikat, az valahogy nem értette meg az evangéliumot, hanem ilyenkor mindig azt kérjük, hogy Uram, térítsd meg őt, segítsd vissza magadhoz, békítsd ki önmagaddal, meg persze velem is, meg mindannyiunkkal. És igen, benne van az egész élet a Zsoltárok könyvében, nagyon, nagyon jó, frappáns megfogalmazás volt.
Az ószövetségi Zsoltárokról beszélünk, hiszen ebben az időben, az emberiségnek ebben az idejében íródtak a sugalmazás által, ugye ezek a szent szövegek, de a feltámadás fényében mi mégis másképpen gondolkodunk róla, másképpen kell gondolkodnunk róla.
Igen, hát az Ószövetség imádságos könyvének is nevezzük ezt a Zsoltárok könyvét, és általában, amikor a Zsoltárok beszélnek a halálról, akkor általában utána az van mindig, hogy a halál után kidicsér téged, Uram. Hogy akár a 88. Zsoltárban is reménység szerint majd erről is egyszer lesz szó, hogy ott pontosan a kapcsolat nélküliség miatt fél az az ember, aki nagy betegségben van, és nem tudja igazából hova tenni a dolgokat, és hát retteg, hogy nem csak az emberektől, de hát hogy az Istentől is már úgy elszeparálva lesz majd az élete. Ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy azért az Ószövetségben is benne van már a feltámadás és az örök életnek a reménysége. A teológiája megvan, nagyon komoly professzor úr foglalkozott ezzel a Sárospataki Tudomány Egyetemen, Engi professzor úr, akinek nagy szeretettel ajánlom a könyvét így ezzel kapcsolatosan. De nagyon fontos az, hogy mi keresztények, mi már visszatekintünk az Ószövetségre. Mi már sokkal több mindent értünk, jó reménység szerint, és mennyi mindent nem, az Ószövetségből, és mi már az örök élet reménységéből, így mondják a tudósok, hogy subspecie eternitatis, az örökké valóság szemszögéből tekintünk erre a földi életre, és arra pillanatnyi szenvedésre is, ami úgy körülvesz bennünket, azzal a reménységgel és hittel, hogy minden az én mennyei atyám kezéből jön, és jöjjön egészség, betegség, gazdagság, szegénység, termékeny, terméketlen időszak, valahogy minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja, az én örök életem felé vezet. Valahogy Isten ezeken keresztül átölel, és most már úgy nem úgy tekintek rá, hogy jaj, de bántanak engem, és hogy így verd meg őket, meg úgy verd meg őket, meg stb., hanem az örök élet szempontjából van, hogy megköszönjük ezeket a nehézségeket, és azt gondolom, hogy ez már a keresztény élet jelen formálásában egy újabb lépcsőfok, amikor azt tudom mondani, hogy hát nem esik jól most, ahogy bánsz velem, Uram, de tudom, hogy oka van, és tudom, hogy mindezt te hozzád hajt közel, és ezért én most beléd kapaszkodom, és így kérem a te irgalmadat és a te kegyelmedet, és így születnek a mai zsoltárok.
A templom ünnepélyességében, meghittségében és méltóságában mondjuk a zsoltárokat, és akkor úgy vissza lendület, mondjuk együtt a közösséggel énekeljük, de amikor hazamegyünk, akkor imádkozzuk el zsoltárokat. És olyan fontos lenne, hogy otthon is ugyanezzel a meghittséggel, vagy ugyanezzel az ünnepélyességgel tudjuk a hétköznapjainkban elmondani. Hiszen mit akarunk? Mindig beszélni akarunk, beszélgetni akarunk, kérdésekre feleletet várunk. Azt gondoljuk, hogy a mai modern ember nyitogatja a titkok kapuját, meg ostromolja az eget, de hát itt van előttünk több ezer évvel ezelőtt is ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek az emberek. Értjük-e azt, hogy otthon a mindennapokban ugyanúgy imádkoznunk kell a zsoltárokat, mint amikor az ünnepélyes istentiszteleteken, liturgiákon.
Azt gondolom, hogy ez a személyes kegyességünkhöz tartozik, és ugye mindenkinek a maga kegyességi irányzatainak megfelelően a zsoltárok ugyanúgy előkerülnek. Akár úgy is, hogy zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a zsoltár szöveget mondja el, de valahogy egy más megfogalmazásban, talán modernebb formában, kicsit értetőbben, közérthetőbben, vagy fiatalosabban, vagy akár úgy is, hogy ez válik az én bűnbánati imádságommá. Ugye ott van a zsoltárban, hogy vizsgáld meg, nem járok-e téves úton, ugye, vagy amikor az Isten hatalmát kezdjük dicsérni, hogy ha a tenger túlsó szélére lennék, ott is ott vagy, ha ide mennék, ott is ott vagy, mindenhol elérsz engem. Nagyon nagy kincs, ahogy mondta Beáta az elején, mert egyfajta prototípus imádságok ezek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy valahogy szavakba tudjuk önteni mindazokat a dolgokat, amiket belül érzünk, amiket megélünk. Holland testvéreim nagyon komolyan veszik a zsoltár imádságokat, a zsoltár éneklést. Ők például a Hervormde Gemeentében, tehát ez egy ilyen református, de nem a legszigorúbb református gyülekezetben, ott csak zsoltárokat énekelnek a templomban is. Tehát nincs más ének, csak a zsoltárok, és olyan jó, amikor hallom a testvéreket, hogy a Heidelbergi KT-val és a zsoltárokkal, az énekes könyvvel mennek látogatni a családokat a presbiterek, és mikor úgy hallanak valamit, hogy ennek ez a baj, annak az a baj, stb., akkor egyik a Heidelbergi KT-ból vigasztalja, a másik a zsoltár szövegéből vigasztalja az éppen aktuális embert. És hát nem kell ehhez presbiter, magamat is mondjam így, hogy kezelésbe vehetem a zsoltárokkal, csak hát ez az kell, hogy ismerjem a zsoltárok könyvét, azért 150 zsoltárról beszélünk, ezek a kanonikus zsoltárok, és hát vannak olyanok, amik könnyebben emészthetőek. Egy alkalommal teológián megkérdezte a tanárunk, hogy na, melyik zsoltárt akarjuk énekelni, mert vagy mit énekeljünk, mert ugye mindig énekeltünk az előadások előtt, és akkor egyszer valaki viccesen bemondta, hogy a 119. zsoltárt, na hát mi egész idő alatt énekeltünk, és ez egy olyan tanítás volt a professzor úr részéről, hogy azt mondtuk, hogy na akkor innentől kezdve több komolyságot, és hogy igenis nehéz falat volt egy 119. zsoltárt ott énekelni végig. De ahogy mondom is, hogy segítenek kifejezni És hogy ha már el tudom mondani, hogy Uram, szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonul a veszedelem. Micsoda nagy dolog ez. Tudnám ezt ebben kifejezni azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert bajban vagyok, és hogy te tudsz engem megvédeni. Csordultig van a poharam. Nincs szükségem semmire, amíg te jelen vagy, amíg te teríted az én asztalomat. Van-e ennél csodálatosabb? Vagy ahogy mondják a 121. Zsoltárban, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És akkor olyan jó rögtön ráválaszolni, hogy ja, az én segítségem az Úrtól jön, attól az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Önmagunk lelki megrázására is nagyon jó egy ilyen zsoltár, tehát hogy összeszedhetem magamat. Én rendszerint olvasom a zsoltárok könyvét. Vannak lelkipásztorok, akik nem saját imádságot írnak, vagy mondanak a szószéken is, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk a 28. zsoltár szavaival, vagy a 27. zsoltár szavaival, és akkor az egész gyülekezet rá tudja mondani, hogy igenis, hogy ámen, hogy így legyen, mert ezt én is hiszem.
Én, mint lelkiségi újságíró, az 50. zsoltár egyik mondatával vagy sorával szoktam mindig készülni, nem csak az interjúkra, talán minden napra. Uram, nyisd meg ajkaimat, és száma te dicséretedet fogja hirdetni. Mert valóban úgy érzem, hogy ez a feladatom. Ez történhet velünk, hogyha folyamatosan olvassuk, akár megtanuljuk, akár magunkban mondjuk, akkor az történik az életünkkel, hogy lassan helyreáll, mint egy kirakós minden, és valóban az a fajta boldogság jön el az életünkbe, amiről a zsoltáros olyan szépen és olyan nehéz szavakkal beszél nekünk?
Mindenképpen érdemes kívülről megtanulni zsoltárokat. Ez nem csak amiatt jó, hogy az embert úgy karban tartja agyilag is, hanem tényleg, ahogy mondtam is az előbb is, hogy erőforrás. A 81. zsoltárban van egy ilyen mondat, mi reformátusok így énekeljük, hogy a tásd fel most szádat, és én megtöltöm bőven. És akkor, hogy ezek olyan bizonyságai az Istennek, mert ezeket maga Isten mondja, amit Jézus valahogy így fogalmaz meg, hogy ne gondolkodjatok majd, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megadja majd, hogy mit kell mondanotok, elvezet a teljes igazságra, stb. Tehát amikor a zsoltárok megtanít bennünket úgy ráhagyatkozni az Istenre, hogy miközben én ezt a zsoltárt akár imádkozom, ezen elmélkedek reggel és este, bárhogy, közben Isten szent lelke, nem tudom máshogy mondani, átjárja az életemet, átjárja a szívemet, és gyógyul a lelkem, gyógyul az életem, gyógyul a testem, gyógyulnak a kapcsolataim Istennel és emberekkel, önmagammal is, ez fontos, és megtelik a szám bizonyságtétellel. És ezzel már én kiléptem az individuumból, hogy én egyedül vagyok, kis belső szobámban, ahol tudjuk azt, hogy miközben én ott belső szobámban akár ezeket a zsoltárokat imádkozom, az az atyám, aki titkon figyel, az gondoskodik arról, hogy nyilvánosan megkapja a jutalmat, vagy elvégezze azt, amiért kiküldte ezt az igét. Szóval kiléptem ebből az individuumból, és immáron közösségformáló ágensi erővé válhatok, azzal, amikor elmondom, hogy jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Izrael istenének a házához, vagy gyertek, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt, és hogy lehet buzdítani egymást, lehet elsegíteni egymást egy olyan nagyon mély helyzetből, amiben éppen van, vagy egy demotiváltságból. Örülök, amikor azt mondják nekem, hogy az Úr házában megyünk, és ugye a 124. zsoltár, vagy önvizsgálatra hívhat, hogy ki mehet fel az Úr hegyére, Izrael istenének a házához, az igaz szívatat, és akkor mondja ott a zsoltáros. Tehát megtelik szánk, megtelik a szívünk, megtelik az elménk, Isten, nem is tudom, valami különös kegyelmen mozog a zsoltárokon keresztül.
Nem véletlenül beszélgetünk erről, hiszen olyan fába vágjuk a fejszénket nagy tiszteletű Úrral, hogy a zsoltárokról fogunk két hetente elmélkedni. Kiválasztunk egy zsoltárt, vagy egy zsoltár csoportot, amin keresztül megvilágítja majd nagy tiszteletű Úr, hogy hogyan gondoljunk a sorokra, mert nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal, milyen szándékkal, milyen lélekkel imádkozzuk, és nem mindegy, hogy mit hallunk ki belőle. Nem sokára elkezdjük majd két hét múlva az első zsoltárral, de addig is azért búcsúzóul mondjuk el a hallgatóknak, hogy milyen gondolatokkal készüljenek arra, hogy befogadják két hetente majd ezeket a sorokat, ezeket a gondolatokat, a Szentléleknek az iránymutatását.
Én legalább ennyire izgulok, mint Beáta, de nagyon ugyanúgy fel vagyok villanyozva, mert egy különös ajándéka ez Istennek, hogy a zsoltárokkal így foglalkozhatunk, hogy készüljenek a rádióhallgatók nyitott szívvel. És hogyha lehet, akkor imádságban. És talán, nem tudom, majd ez tényleg szervezés kérdése, de érdemes lenne mindig bemondani, hogy két hét múlva melyik zsoltárral fogunk foglalkozni, és akkor lehet előre gondolkodni rajta, előre elmélkedni rajta, hogy na, nekem személyesen mit mond ez a zsoltár. Mert az, hogy nagy általánosságban kinek mit mond, az egy dolog, de hogy ezen keresztül Isten hogy kopogtat a szívemnek az ajtaján, vagy hogy kopint az orromra, vagy miben akarja és kéri tőlem a változást, a megtérést, vagy hogy mutat arra, hogy újonganom kéne, aztán itt le vagyok törve, és hogy nem is értem, hogy miért, hiszen mindent megadott. Szóval, hogy nyitott szívvel, imádságban érdemes készülni erre, és én pedig a térdeimben állok majd, és folyamatosan kérem Istent, hogy lelki üzenet legyen, ne teológus előadásra számítsanak a testvérek, hanem olyan lelki táplálékra, ami megerősít, ami tovább visz. Én ezt várom Istentől, és hiszem, hogy ezt is fogja nekünk adni majd.
Akkor én is a zsoltáros szavával köszönök el, áldjad én lelkem az Urat, áldás békességet.
Áldás békesség, Isten áldjon mindenkit.
Kedves hallgatóink, a zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg, legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelki pásztorral Jászter Beáta beszélgetett a 150 zsoltár lelki értékeiről.